Vigyázz, kutya!
Harapuca három alatt megnyílott a kutyatár.
A műsor, amelyben sok hasznos és gyakorlati információt kaphatnak a kutyákról és a helyes kutyatartásról.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Itt egy kutya.
Milyen kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Mennyi kutya?
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
Kutyatár, kutyatár!
Kutyafüllő aladár.
A műsor házigazdája Nagy Adrien.
Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. Ez itt a Kutyatárnak már a harmadik műsora. Az előző két műsorban beszéltünk a helyes kutyaválasztásról, beszéltünk a kutyafajtákról, és próbáltunk abban segítséget adni, hogy egy-egy adott élethelyzetben milyen kutyát szerencsés választani, akár hogyha egy családba szeretnénk őt illeszteni, akár hogyha társul magunknak sportoláshoz, vagy bizonyos kutyasportokhoz, vagy netán talán egy sportoló kutyát nevelni abból a kutyából. Tegyük fel, hogy most már megvan a kiskutyánk, elhoztuk a tenyésztőtől, esetleg örökbefogadtuk, esetleg egy olyan kutyát vettünk magunkhoz, akinek mi már a második, harmadik gazdái vagyunk, és akkor ott állunk abban a helyzetben, hogy ezt a kutyát valahogyan bele kellene simítani a mi életünkbe, a mindennapjainkban, a szűkebb és tágabb környezetünkbe, vagyis el kellene kezdeni őt tanítani, formálni a viselkedést. Ugye adná magát az első ötlet, hogy vigyük őt el egy kutyaiskolába, ma már nagyon jó kutyaiskolák vannak, tematikus tanfolyamok, pozitív megerősítésekkel és igazán jó innovatív tanítási módszerekkel. Tegyük fel, hogy el is vittük őt oda, el is végeztünk egy tanfolyamot, netán talán kértünk is extra segítséget, de még mindig vannak csúszások az együttélésben, még mindig vannak nem kívánatos viselkedések. Lehet, hogyha elhagyjuk a házunkat, akkor az a kutya vonyít utánunk egész nap, lebontja esetleg a fél lakást, lehet, hogy odamorog az unokának, a gyereknek, az is lehet, hogy séták alkalmával 10-15 perceket kell rávárni az erdőben, és hát ezért ez bosszantja a gazdát, és mindenképpen szeretné megoldani. Ekkor jön a képbe a viselkedésterapeuta, aki az én vendégem ma, Kuris Anita, etológus, oktató, viselkedésterapeuta. Nagyon szépen köszönöm, Anita, hogy eljöttél ma beszélgetni velem.
Én is köszönöm. Szia, Adri.
Szia. Kezdjük akkor onnan, hogy miben más a te, hát így mondom, hogy titulusod, hogy te viselkedésterapeuta vagy. Miben más a te tudásod mondjuk egy nem biológus, nem etológus kutyaiskolás oktatótól, és mióta dolgozol viselkedésterapeutaként?
Én az ELTE-n végeztem 2004-ben etológusként, biológus szakon, és ugye az etológia az viselkedéstant jelent állatok viselkedésével foglalkozó tudomány, tehát alapvetően én egy kutatóbiológus vagyok, és amióta elvégeztem az egyetemet, majd utána egy oktatói képzést, utána én elkezdtem kutyákkal oly módon foglalkozni, hogy a viselkedésük feltárása, a problémás viselkedés feltárásával, tehát gyakorlatilag a titulus itt ebben az esetben, a terapeuta ebben az esetben azt jelenti, hogy én megpróbálom a probléma gyökerét meglelni, és egy tudatosan épített terápiás folyamat során azt megoldani, rendezni, a gazdának segíteni.
Értem, egy pillanat, én tudom azt, Anita, hogy te az egyetemen farkasokkal is dolgoztál. Ezt mindenképpen szeretném behozni, mert rengeteg embert izgat az, hogy ugye a kutya a farkasoktól származik, és hogy miben lenne más mondjuk egy farkaskölyköt behozni a város közepére, szocializálni őt, és együtt élni azzal a farkassal. Tehát, hogy mi meg tudjuk ezt csinálni, vagy nem tudjuk megcsinálni.
Szabad még egy picit az előző kérdésedre annyiban visszatérni, hogy ugye kérdezted, hogy miben más az én munkám egy kutyaiskolában oktat. Ember munkájától. Én azt gondolom, hogy az iskolában egy kiragadott helyszínen a kutya megtanul a gazdájával közösségben dolgozni, kutyák jelenlétében. Amikor én ugye, és ilyen szempontból a kutya egy helyszínhez köt egy állapotot, akár a helyszínhez köti, hogy én a kutyaiskolában nagyon csodálatosan behívható vagyok. Amikor én elmegyek egy gazdához, és ott hosszas beszélgetés során feltárjuk a problémát, akkor ott gyakorlatilag én a hétköznapokba látok bele, és a gazda számára teljesen jelentéktelennek tűnő eseményekről derül ki, hogy esetleg könnyen hozzájárul a probléma gyökeréhez.
Igen, erről mind fogunk beszélni, mert erről fog szólni igen, az adás, igen, csak hogy ez nagyon, a... nagyon izgat, csak én még a hátteredről szeretnék igen, valamit, igen, mert ez rengeteg embert izgat, és ezt nem akarom kihagyni, mert nagyon kevés olyan etológussal, oktatóval találkoztam, hát van egy pár, de aki masszívan benne voltak egy ilyen kutatásban, tehát hogy erről azért mondjál valamit.
Igen, ez egy óriási élmény volt, én ugye az ELTE-n végeztem, és az ELTE-n akkortájt kezdődött ez a Csányi Vilmos híres professzor úr által vezetett családi kutya program, melyben farkasokat neveltünk, szocializáltunk. Erre gondolsz?
Igen,
vagy most még
szíves.
Egy picit még a farkasok, azt is kérdezted, hogy a farkas mennyiben vehető esetleg most ide, és
igen, de ez biztos, tehát, hogy ameddig nevelted ezeket a farkasokat, hogy mi volt a kimenet, tehát, hogy igen. Mi volt a kutatásnak a kimenet.
Nagyon szívesen beszélek erről, tehát ez azt jelentette, hogy magunkhoz vettünk 7 naposan kis állatokat, gyakorlatilag szemnyílás előtt megkaptuk őket az anyukájuktól, nyilván a kutatás céljából ellettek ezek a kis állatok választva az anyukájuktól. Az volt annak a jelentősége, hogy szemnyílás előtt, mert azt mondta az irodalom, hogy így biztosan alakul ki az a kötődés, hiszen a szemnyílás előtti időszak egy olyan mély kapcsolatot épít utána, és ezeket az állatokat szó szerint magunkon kenguruba hordoztuk, vittük őket, akkor ugye egyetemre jártunk, még a farkasokat,
Döbbenek.
A farkasokat, velük aludtunk, napi 24 órás kapcsolatban voltunk, és napi 24 órás szinte testmelegbe, hiszen ezek ugye újszülött állatok
cumiból
voltak.
Ettek, vagy mi?
És cumiból etettük őket, ugye kutyáknak való tejporral etettük őket, és hát amíg ezt ugye lehetett, én akkor egy második emeleti lakásban laktam a szüleimmel, és hát nyilván egy farkassal azért nem annyira vidám, illetve pontosabban túl vidám az élet, tehát nyilván az éjszakák azok egy picikét szorványosan néha nem sok alvással teltek, miután vizsgai időszakok is voltak, tehát ez egy nagyon, nagyon mókás időszak volt. 3 hónapos koráig volt a Maja nálam, és utána visszakerült Gödöllőre, ahol ő született, és visszakerült a testvéreihez, és ott él tovább a falkába, de utána is nagyon sok kutatás alanyául szolgáltak ők, tehát jártunk vissza hozzájuk szinte heti, vagy akár napi szinten, és velük folytak vizsgálatok, viselkedés teszteket csináltunk rengeteget.
Jó, de akkor én ezt, hogyha tovább akarnám folytatni. Én meddig folytathatnám mondjuk a vérmező közelében
sajnos
lakom?
Sajnos sem eddig, mert miután egy védett ragadozó állatról van szó, rengeteg engedély köteles ez a tartási dolog. Azon túl, hogy egy kölyköt sem tarthatsz emiatt az engedélyek miatt. Viszont ahogy az állat már akár ivaréretté válik, onnantól kifejezetten veszélyes.
Ezt akartam tudni, erre hogy volt egy másik viselkedésbe kapcsol.
Így van, tehát az ivarérettség után előfordult, hogy emberrel szemben volt agresszió, nyilván nem beszélve arról, hogy a farkasok minden állatot a környezetükben, akár még a kutyákra is veszélyesek. Tehát nem csak egy baromfira vagy egy nyúra, hanem akár egy náluk kisebb testméretű kutyára is kifejezetten veszélyesek.
De az egyed, aki így lenne szocializálva, az is.
Hát, azt gondolom, hogy még úgy is, illetve nem csak azt gondolom, hanem azért ez nyilván nagyon óvatosan és nagyon elővigyázatosan kellett nekünk ezeket a akár a sétáltatásokat is végezni, jártunk ki velük az erdőbe sétálni, amikor még ugye velem élt a Maja, akkor hát én a Móri Zsigmond körtéren átmentem a villamoshoz, hogy én menjek az egyetemre,
igen.
És akkor nyilván még egy karon ülő kis állat volt, és a kenguruba meg a kosárba hordoztam őt, akkor ugye nem volt veszélyes a Móri Zsigmond körtéri galambokra, de hogyha ezt mondjuk egy 6 hónapos farkassal tettem volna meg, az már lehet, hogy nem
de
lett volna
végül is
annyira
akkor
vidám.
Ő bennük nem lehetne gátlást építeni úgy, mint ahogy egy kutyába tudsz már fiatalkortól.
Nem, olyannyira, hogy pont erről szólt maga a kutatás, hogy azzal, hogy farkasokat és házi kutyákat ugyanolyan környezeti hatásokkal neveltünk, mert utána az én kutyám is így ilyen nevelésben részesült. Utána gyakorlatilag a környezeti hatás azonos, akkor a különbség, amit ők egy helyzetben mutatnak, az kizárólag genetikai eredetű. Tehát
nagyon
az már nagyon korán kiderült, hogy a farkasok épp hogy lábra bírnak állni, de már nekik a hús kell, őket senki nem beszéli le a húsról. Aha. Nem tudsz fegyelmezni egy farkast, hogy ne vedd el a húst, akkor ő átmegy a falon.
Aha.
Tehát nincs olyan, hogy az én gazdám majd adja a húst. Ők szétbontja a kerítést. A
nagyon
kutya
értek.
Az elejétől kezdve visszanéz, hogy segítséget kér. A farkas pedig én vagyok a nevelője, és végtelen, és ugyanolyan üdvözléssel üdvözöl, és ugyanolyan szeretettel viseltetik felém, viszont amikor az ösztön bekapcsol,
ez érdekelt nagyon,
ott
ez nagyon
nincsen
érdekes.
Ember. Aha, ott aha. Nincs ember.
És mit gondolsz arról, majd folytatjuk aztán ezt, csak hogy még mit gondolsz arról, hogy ugye nagyon izgatja most is az embereket, ez különösen Amerikában vannak ki ezek a hibridek, hogy összeraknak kutyát farkassal.
Így van.
Hogy erről mit gondolsz?
Azt gondolom, hogy egyrészt csodálatosan érdekes információ, hogy a kutya és a farkas a mai napig szaporodó képes egymással. Magyarul ugye a kutya nem a farkasból származik, hanem az ősük volt közös.
Jó, akkor így nem fogjuk folytatni, most zenélünk, egy kicsit felcsigáztuk az érdeklődést. A farkasoknál tartunk, felcsigáztuk az érdeklődést, hogy mik azok a hibridek, és egy farkas és egy kutya kereszteződéséből vajon mi jöhet létre, mert ez nagyon izgatja most a világot tulajdonképpen. Vannak ilyen kísérletek, és vannak ilyen egyedek már.
Tehát ugye szerintem önmagában az nagyon érdekes, hogy hogy a ma élő kutyák és a ma élő farkasok egymással kereszteződhetnek. Ugye a rendszertan azt mondja ki, hogy az tartozik egy fajba, aki egymással szaporodóképes utódot hoz létre.
Aha.
Magyarul a kutya és a farkas a mai napig ilyen szempontból egy faj, tehát alfai különbség van, ami azért érdekes, mert mi mégiscsak bevittük őket a lakásba, az életterünkbe, a városba. Tehát hogy ezért ezeket szerintem nem szabad elfelejteni, amikor kutyát tartunk, hogy neki biztosan lesznek olyan ösztön igényei, hogy azok előkerülnek. A hibrid ugye azt jelenti tehát, hogy akkor farkas, valamely százalékban tartalmaz a rokonság a farkast, és ugye ezeket az állatokat sem szabad otthon tartani, aha, mert ugyanolyan módon rendkívül veszélyesek, értem, a környezetükre, még akár más kutyákra, aha, is, a kisebb testű kutyákat jellemzően levadásszák. Tehát erre is ugye nyilván nem a levadászásra, de magára a szándékra ott azért a kutatásaink és a munkánk során, amikor van, akik vittek oda kutyákat a farkasokhoz, látható volt, hogy a farkas egészen más tekintetbe került, ahogy egy kutyát meglátott. És szerintem azért is érdekes ez a kérdés, ez az ösztönviselkedés, aha, kérdés, mert amikor egy menhelyről kihozok egy kutyát, aki esetleg több éve ott van, és azt a kutyát senki nem tanította semmire,
nyers kutya, úgymond,
akkor gyakorlatilag ösztönből fog reagálni mindenre, igen, és oké, hogy azt a kutyát én valamilyen módon fogom tudni utána beintegrálni az emberi világba, hiszen a kutya ember által készült faj, de mégiscsak az ösztönök ott erősebbek, és ezért is a menhelyi kutya kérdés az szerintem egy nagyon
Hát minthogyha egy kölyköt tudatosan neveltél volna a kezdetektől fogva.
Így van, mert nem tudom, hogy mi rejlik abba a kutyába, akinek nincsenek tanulási mechanizmusai, viszont ösztönből hirtelen lehetnek döntései.
Na de hát egy családba került kölyökkel is megtörténhet, hogy nem tudatosan nevelik, és mindenféle,
hát természetesen,
mindenféle
hogyne,
ezekkel
persze,
foglalkozol, te mindenféle viselkedés probléma felmerül.
Igen. És akkor ezt követően az egyetem után én 2008-ban elvégeztem egy kiképzésvezetői tanfolyamot, és gyakorlatilag ezt a kétféle tudást ötvöztem, és ez önmagában még nyilván nem voltam akkor kész, hiszen az azóta zajló gyakorlati tapasztalataim adták azt a rengeteg, azt gondolom, hogy gyakorlati rálátást, amivel én most dolgozom.
Igen, de még én behoznék egyet, hogy azzal, hogy te etológus, biológus vagy, van egy plusz ehhez az egészhez, hiszen ma, ugye mondhatjuk úgy, hogy nagyon trendi az, hogy ezek a modern kutyaiskolák azt mondják, hogy ott etológiai alapú oktatás van, ugye? Ezt egy csomó ember nem érti, ez egy nagyon-nagyon jól hangzó dolog, de hát mi az, hogy etológiai alapú oktatás? Akkor mi az, szerinted?
Hogy megpróbálom érteni a kutyát. Igen. Tehát nem az van, hogy rámúrik a kutya, akkor gyorsan, nem tudom én, rántok a pórázon kettőt, hanem megpróbálom megérteni,
miért
ugrik,
az?
És megpróbálom neki elmagyarázni, ami egyébként ez már inkább egy tanítás irány, mint ahogy mondjuk egy 2 éves gyereket is. Uh-huh. Nem arról beszélek a 2 évesnek, hogy nem szabad belenyúlni a konnektorba, hanem arról beszélek neki, hogy nézd meg, itt van a kisvonat, inkább ezzel
mert
játszunk.
Mert hogy a biológiai fejlődésében valahol
még
tart,
nincs
és az
ott.
A kutya 6
így
hónaposan
van,
nem fogja megérteni,
van.
Hogy ne ugráljál.
Tehát nagyon tipikus,
és
hogy mindig,
tiltom.
És ez nagyon szemléletes példa, az jutott most eszembe idefele jövet, hogy amikor elmegyek valahova, és a kutya elkezd rám ugrálni, ahova megérkezem, és a gazdi tőlem egy-két méterre áll, és mondja a kutyának, hogy nem szabad, hogy nem. És akkor én erre azt gondolom, hogy ez pont olyan, mint amikor egy 2 éves gyereknek a kezébe adok egy fagyit, és azt mondom neki, hogy ne nyalj bele. Szerintem ez lehetetlen egy kutyának, hogy ott ne ugráljon, hiszen ő azért ugrál rám, mert az ugrálás egy élelem kolduló, üdvözlő magatartás, ami ugye az ősöktől jött, hogy igen. Ő szájat akar nyalogatni.
Igen, ezzel egyébként nagyot lépett az oktatás, hogy a fejlődést, tehát beletettük azt, hogy hol tart az a kutya éppen 2, 3, 4, 5 hónapos, vagy éppen 5 éves, tehát hogy egész másképpen fordulunk egy idősebb kutyához, mint ahogy egy kölyök.
Inkább arról beszéljünk, hogy mit csinálj helyette. Én azt gondolom, hogy nyilván az az idős kutya, mondjuk egy menhelyi kutya, aki életében nem tanult ültetést senkitől, avval se biztos, hogy ajtóstúl rontok a házba, annak is elmondom, hogy én ezt a másik viselkedést szeretném látni, és inkább arról beszélek, hogy mit szeretnék látni, mint sem arról, hogy mit nem szeretnék látni. Nyilván ezt inkább onnan közelíteném meg, amit egyébként majd sok más helyzetnél is igaz, hogy vondd meg a lehetőségét a rossznak, és erősítsd a jót. Tehát a büntetés, az csak az emberek fejébe büntetés, a kutya fejébe teljes zavar lehet akár, hogy mi történik. Igen.
Entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. That's wonderful, that's wonderful, that's wonderful. Good luck, my baby, that's wonderful. It's wonderful, that's wonderful, I dream of you. Chips, chips, chips. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do. Chibum, chibum, bum. Do 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 do.
Na de hogyha visszatérünk oda, ugye, hogy te egyéniben foglalkozol ezekkel a családokkal, vagy éppen egy-egy emberrel és a kutyájával, igazán ugye ezt a, amit most el is mondtál, a viselkedést formálod, ugye, a kívánatos felé. És hogy tehát hogy élhetőbbé teszed a kutya gazda között az együttélést, de hogy ez a mindennapokban mi ez a folyamat? Mi történik ebben
ugye
a folyamatban?
Itt ugyan engem egy konkrét problémával szoktak megkeresni, de amikor én elmegyek a gazdihoz, és ugye egy nagyon hosszasan elkezdünk beszélgetni a kutyáról, gyakorlatilag egy ilyen állapotfelmérést végzek, megtudom, hogy kettőjük között milyen a kommunikáció, értesülök a játszmákról, általában vannak, csak valószínűleg erről senki nem tud, értesülök a játszmákról, azokat a félreértéseket, azokat a rossz reakciókat tetten érem. Nagyon tipikus, hogy a túlzott a kutya számára nem értelmezhető büntetéseket szintén tisztába teszem a gazda szábára, hogy olyan helyzetben ne büntessünk, ahol a kutya lehet, hogy nem is érti.
Jó, akkor tulajdonképpen ez olyan, mintha csinálnál egy környezeti felmérést, olyan, mint egy környezettanulmány, ugye, hogy kimész a családhoz, ott szegény anya nyakán lóg 5 gyerek, apa már ideges, ordítozik, a kutya mindenki fején van, kontrollálatlanul ugrál, és akkor tessék, ezt old meg.
Igen, alapvetően ez van, csak ugye sokan mindig mondják, hogy elnézést a rendetlenségét, és mondom, hogy nem azért jöttem, hogy rendet rakjak. Én mindig a kutya szemével nézem. Tehát én néha teszek, és nagyon igyekszem udvarias és szofisztikált lenni, de néha teszek olyan észrevételeket, ami abból fakad, hogy én a kutya szemszögéből próbálom a helyzetet nézni. Oké, kiabál az apuka, gyerek, bár ilyen egyébként nem szokott lenni, de hogy nyilván, hogy vajon a kutya abban a helyzetben ott hogy érezheti magát. Tehát, hogy én egy kicsikét a kutya szemszögét, meg a kutya képviseletét.
Ez nagyon jó, amit mondasz, mert most hirtelen felvetült előttem egy ilyen nagyon olasz módon élő család, és hogyha ugye kimész egy helyre, és mondjuk megkérdezi az ember, hogy és hol a kutya helye, úgy érted, hogy hova tud visszavonulni a kutya, és lehet, hogy nincs is neki ilyen.
Nagyon sokszor van ugye? Ilyen, hogy nincs helye, nem vagy a kanapé a helye, vagy nagyon sok kutya ágy a helye a lakás igen. különböző pontjain. Igen, tehát alapvetően napirendről kérdezek, közös szokásokról kérdezek, próbálom megcsípni, hogy egyáltalán van-e a napban, amennyiben van a napban olyan tevékenység, ami valóban kutyás. Tehát például sétál-e a kutya? Aha. Nagyon sokszor ez van, hogy így nem egyértelmű, hogy arra szüksége van, nincs, van napközi, van kert, tehát hogy én így próbálok így az életformáról tudást szerezni, a hétköznapi, hogy eszik a gazdi, mennyit van otthon, tehát ilyesmi, egészen részletesen
igen,
kérdezek.
Igen, igen, és erre neked megvan az időd, és ugye rá tudod szánni az időt, hiszen egy-egyben
foglalkozol. Hát ebből áll a munka, mert azt gondolom, hogy ha ezekre én rájövök, akkor ott van a megoldás. És azokon értem. Változtatunk, és ezt a gazda most már, tehát például figyelmet nagyon sokféleképpen lehet adni. Ha ezen a vonalon elindulunk, hogy ugye tudod, hogy most olyan dolog íratt el figyelmet, ami a kutyának például nem is szükséges, akkor ez már a szorongást oldhatja. Tehát az egy szorongás alakul ki abból, hogy a kutya például nagyon sok ilyen töltelék figyelmet kap.
Igen, értem. Hát ez tulajdonképpen, amiről beszéltél, az a kutya-gazda kapcsolat rendezése a hétköznapokban, ami ugye szépen hangzik, hogy
ez nagyon szépen hangzik, és a kapcsolatot. És bejött ez a bizonyos viszonyrendezés a köztudatban igen. manapság, amit azért szeretnék egy picikét tisztába tenni, mert ugye bármilyen kifejezést mondunk, vagy bármilyen címkét mondunk, például bosszút áll a kutya.
Igen, igen.
Én bosszus leszek, ha a cipőmet szétrágják, de attól még ő nem áll rajtam bosszú.
Igen.
Tehát az, hogy én azt mondom, hogy viszonyt rendezek, ettől valakinek egy kalapács jut az eszébe, hogy én ütöm a kutya fejét, másnak meg mondjuk egy testjel.
Aha.
Tehát az, hogy én milyen módon érek el tiszta kommunikációt, erre van magyarban, meg nyilván angolban egy csomó kifejezés, csak itt a viselkedés lesz a lényeg, hogy én ott mit csinálok.
Meg az is lehet, hogy beteszek 3 egyszerű szabályt, ugye, ami nem erőszakosan.
És a másik ilyen kifejezett, olyan kifejezés, ami...
Nem jelenti azt, hogy letépem a kutya fejét, hanem vannak nagyon egyszerű szabályok, amivel már rögtön a kutya egyszer csak rám néz, hogy ja, igen.
Nagyon tipikus, amikor azt gondolom, hogy szabály az, hogy nem mehet föl a kanapéra. Uh-huh. Mert az én fejemben az egy szabály, és akkor amikor erről szó esik, akkor kiderül, hogy Igen, mert mindig lehívom, és akkor lejön. De hát akkor mondom, felment. Tehát akkor az nem szabály. Aha. Az én fejemben lehet, hogy szabály, a kutya számára nem az, mert nincs következetesen felépítve.
Akkor mi a szabály itt álljon meg?
Az a szabály, amit a kutya azért tart be, mert én azt jól felépítettem.
Vagyis, ha nem vagyok otthon, és nem vagyok a teljes csarnokba, akkor sem megy fel a kanapéra.
Akár, de ez például egy tipikusan olyan dolog, amit én például nem várhatok el a kutyától, hogyha én 5 órára elmegyek otthonról, hogy ő ne menjen fel a kanapéra. Ilyenkor szoktam azt mondani, hogy tegyél a kanapéra valamit, hogy ne tudjon fölmenni. Ha otthon vagy, beszéld meg vele, hogy ez egy tiltott hely, és utána 3 hónap múlva vedd le azt a...
Értem, nagyon jó. Például akkor mondjuk egy másik példát, akkor, hogyha éppen eszünk az étkezőben, akkor ő nem tolakodhat oda, de akkor mi ott vagyunk, ott a család, a 4-5 tagú család, vagy 3 tagú család, akkor ő tudja, hogy neki abban a térben ott nem kell, hogy bent legyen, és éppen kérincséljen.
Igen, és akkor erre a példára mondok egy nagyon tipikus helyzetet, hogyha a kutya minden nap bejön, és én minden nap kiküldöm, az nem szabály. Viszont ha ő már nem jön be, onnantól ő betartja.
Szuper.
Tehát, hogy ezen nagyon szépen meg lehet csúszni, hogy de hát ma is kiküldtem és kiment. Oké, de miért kell neked minden nap szólni?
Aha, igen.
Ezt úgy szoktam gazdiknak jelezni, hogy mondjuk ki van írva, hogy tilos a dohányzás egy étteremben.
Hogy fel kell venni a maszkot, tessék, felvesszük
akkor
a maszkot.
Akkor én rágyűjtök, és rám kell szólni, hogy nyomd el. Én nagyon készségesen elnyomom a cigarettát, de rágyújtottam.
Vagy a maszk, ugye? Újra igen, rám szólnak, hogy fel kell venni.
Ez
jó,
akkor megint csak az diktál, ugye, akire rá kell szólni. Tehát akkor a kutya diktál, hogy már megint szólnom kellett neki.
Jó, nagyon érdekes. Ugye a másik az, hát ahogy mondod, rengeteg pillére van, de hogy érintettük már azt, hogy egyszerűen egy életmódváltás is hozhat megoldást egy problémára. Mit jelent ez, hogy életmódváltás, hogy ahogyan a kutya él, vagy hogyha azon próbálnak változtatni?
Azt jelenti nekem az életmódváltás, hogyha kutya szerepben tartom a kutyát, és gondolom, erről egy picit fogunk majd részletesen is beszélni, ez mit jelent, hogyha megadom neki azt a minőségű életet nap, mint nap, hogy ő érezhesse magát kutyaként minden nap, akkor ő tudott jól elfáradni. Uh-huh. Erre a legegyszerűbb példa egy séta. Mert a kutya, aki egyébként egy territoriális faj, és ő neki az az ösztönös igénye, hogy egy területet bejárjon, neki a sétával azt szimbolizálom, hogy akkor a falka mozgásba, csapat mozgásba csapat, lendül, tehát nekem a napban legalább, ha csak elviszem sétálni, de semmi más nem csinálok vele, csak járunk egyet pórázon, már akkor is többet teszek, mint ha kiküldöm az udvarra.
Ahhoz
képest, hogy az emberek óriási fontosságot csinálnak a kutya etetéséből, hát ugyanolyan fontosnak látom a mozgatást.
Sőt,
is.
Igen.
Csak ugye az etetésnek van hangja, a nem mozogtam, annak meg nincs hangja.
Ugye a vezetővel, vagy a gazdával való közös akció, akár egy séta, akár egy kinti játék a házon kívül, ez
így
sokkal
van.
Többet jelent.
Tehát azt gondolom, hogy a kutya életmódját azt a gazda határozza meg, hiszen ő felelős a kutyáért, és a kutya akkor fog változni, hogy a gazda elkezd a szokásain, az életmódján és a reakcióin változtatni. Tehát a terápiás folyamatban az egyik legnehezebb, hogy előbb a gazda fog valamin változtatni.
Nyilvánvalóan.
És arra reagál a kutya.
De hát végül is legyünk elnézőek, mindenki volt biztos első kutyás gazda, szóval ezt azért honnan tudnánk? Tehát, hogy annyira nincsen semmi tanulás fiatalkorunkban arról, hogy egy kutyával hogy kell bánni.
Tehát, persze, hogy így van.
Tehát, hogy nagyon nagy a szürke folt. Te gyakorlatilag a kutya otthonában kezded a munkát, és mentek idegen terepre is, ugye, hogy a kutya megtanuljon bízni a gazdájában. Mit jelent az, hogy bízni a gazdában? Ugye ezt kérdezhetik sokan, hogy hát hogy kezdjem ezt el. Ugye az iskolában tanítjuk, ahogy említetted is, ugye a behívást, ami az iskola falain belül azért így úgy már megy egy idő után a kutyának, ez is egy bizalomépítés, de ugye dicséret, falat, és újra elengedem, hogy mehetsz, és visszaengeded őt a játékba, és a bizalom felépítése még miből áll, hogy látod te ezt?
Most itt a behívást hoztad példának, erre annyit szeretnék csak, vagy ehhez annyit szeretnék csak mondani, hogy a behívás, hogy a magyarul oda tudom hívni a kutyát magamhoz, az azt gondolom, hogy az egyik legnehezebb dolog.
Igen.
Hiszen a behívhatóság az az én kapcsolat, a kutyámmal való kapcsolatomnak a legjobb mércéje, hogy én szabad területen a kutyámat be tudom-e hívni. Ezért ott nem csak magát, a gyakorlatot kell
gyakorolni,
ismételnem, és hiába csinálom a kutyaiskolába, hogy a kutyák nagyon nehezen absztrahálnak, tehát hiába csinálok valamit meg, ha azt máshol nem csinálom meg, a kutya nem fog másra ugyanúgy viselkedni,
nem a helyhez a kutyaiskolába. Számtalanszor látjuk,
tehát
nagyon-nagyon
a behívást sokszor. Egyrészt tanítom ténylegesen jutalomfalattal, méterenként, ott is nagyon fontos, hogy nem elvárom, tanítom. Tehát nem ismételgetek egy szót, ami a kutya számára nem ismert, hanem elérem, hogy jöjjön, majd elnevezem a cselekvést. Uh-huh. És ebből nagyon sokat csinálok, hogy a kutya számára ez egy általános érvényű legyen a gyere szónak a súlya. Viszont azt gondolom, hogy az a kutya fog készségesen és szívesen jönni, aki jóba van a gazdájával, a jóba levéshez viszont bizalom kell, és a bizalom itt ebben az esetben azt jelenti, hogy értem a kutyát. Tehát a testjeleit értem. A reakcióját értem. Ha ő megtámad, mondjuk a kutyafuttatóban, neki támad egy másik kutyának, azért nem leszídom, hanem megértem, hogy ő ott rettenetesen meg volt mondjuk ijedve, és nem volt más kiút, mint az odatámadás. Tehát, hogy a bizalomépítés azt jelenti, hogy indokolatlan dolgokért nem szúrom le, és elkezdem érteni, hogy mit miért csinál, lásd fagyis példa, nem szidok le egy kutyát, aki ugrál a vendégre, hanem megtanítom neki, hogy ne ugráljon.
És már vissza is tértünk az úgynevezett etológiai alaphoz, hogy végül is értsük a biológiai fejlődését is a kutyának. Igen. Hallgassunk egy kis zenét, és innen folytatjuk. Hold on, little girl, show me what he's done to you. Stand up, little girl, a broken heart can't be that bad. When it's through, fate would twist of both of you. So come on. Show you.
I'm the one who wants to be with you. Deep inside, I hope you'll feel it too.
Feel it too.
Waited on a line of
waited on a line
just to be the next to be with you.
Build up your confidence so you can be on top for once. Wake up, who cares about little boy that talk too much? I've seen it all go down. The game of love was all ran down. So come on, baby, come on over. Let me be the one to hold.
Jó, akkor a bizalomépítésnél tartottunk, és a büntetés is bejött, mint fogalom. Akkor mit gondolsz erről?
Tehát én úgy gondolom, hogy ha ezeket a dolgokat végigbeszéljük, és én elmondom a gazdának, amit én ezekről gondolok, elmondom a kutya kommunikáció testjeleit, elmondom azt a belső motivációt, ami mondjuk egy bepisiléshez, ami mondjuk egy rágáshoz vezet, akkor ennek ismeretében a gazda későbbiekben már nem fog büntetni egy szorongó bepisilést,
igen,
nem fog büntetni egy szorongó rombolást, nem fogja megszídni a kutyát, hogyha a kutya például nehezen jön vissza,
igen,
akár mondjuk ez az előbb említett félelemből morog, vagy kitámad az utcán, pórázon, nagyon tipikus pórázon, oda ugat, oda támad másik kutyára, És azt gondolom, hogy a bizalmat a legjobban ezekkel a helyzetekkel lehet elveszteni, amikor a kutya már attól feszült például, hogy most akkor bemegyünk egy futtatóba, és már én érzem, hogy itt galiba lesz.
Aha.
És már a kutya, már látom, hogy már attól befeszül, hogy megérkeztünk arra a helyszínre, ahol engem rendszeresen szídni szoktak.
És lehet, hogy ez a egyed mondjuk pont nem is szeretni a társaságot, nem? Vagy hogy nem is szeretne
persze,
esetleg...
Persze, a kutyafutatókról valószínűleg egy egész műsort tudnék mondani, de bizonyára előbb-utóbb haza kell menni. Tehát, hogy igen, azt gondolom, hogy ezek, hogy mikor hívom el a kutyát, milyen helyzetből hívom el, mit... Ja, meg ugye ez nagyon klasszikus, hogy a gyerekek kell, hogy őt simogassák, és nekem el kell
jó,
viselnem.
Jó, majd rá fogunk térni, igen, hogy mit kell elviselni a kutyának,
igen,
vagy
de hogy
kell.
Ez is egy picit ide tartozik a bizalomhoz, hogy én nekem el kell tűrnöm mindenáron, mert hát a gyerek az milyen jól mutat a kutya.
Nem kell, tulajdonképpen, hogyha tudja a gazda, hogy mit csinál, és milyen a kutyája, akkor kiállhat a kutyájáért.
Legyen és ez
az
a lényeg,
állatorvos,
ez a lényeg,
legyen az
hogy
futtató,
állja ki a kutyáért.
Legyen az bármilyen
hogy
helyzet.
Így van.
Ugye a sétára és az otthoni együttélésre helyezed, a hangsúlyt erről beszéltünk. Az még csak oké, hogy szeretünk sétálni, együtt kimenni az erdőbe, bandázni, de hogy mi az a minőségi idő, amit már említettél, hogy ezek a séták legyenek minőségiek, vagy az együtt töltött idő legyen minőségi?
Én azt gondolom, hogy ugye azok után, hogy kiderül, hogy akkor a napban melyek a kutyás programok, akár egy sétáltatás, egy parkban labdázás, egy keresés, bármilyen kutyás sportok, a minőségi idő itt azt jelenti, hogy töltsek időt a kutyámmal. Tehát ha én elviszem őt sétálni, akkor én közben ne telefonozzak, ne beszélgessek
bizony
a barátnőmmel, hanem én most azért jöttem sétáltatni, hogy veled legyek. Tehát a minőségi idő egy tiszta figyelem a kutyára.
Fú, de könnyű beleesni ebbe a helyzetbe, ugye, hogy kimegyek sétálni, elintézem azt a pár telefont, ami na, egész nap nem volt idő.
Jó, ehhez kell egy Staffordshire Terrier, van
a közben pisil, kakil, ürít, aztán hello, hazamegyünk, ugye? Hú, ebben nagyon könnyű
igen,
beleesni.
Tehát azt mondom, hogy a minőségi idő, ha én adok minőségi időt, és nyilván az a mennyi egy nap, és milyen típusú programok vannak benne, akkor cserébe fair, vagy úgy gondolom, hogy cserébe már jogom van elvárni saját időt,
értem.
És általában itt csúszik meg a dolog, hogy a gazdák ettől, hogy nincs biztosan idő akár sétálni, vagy nincsen egy olyan kifejezett minőségi idő, hogy én most kutyával szeretnék lenni, előfordul nagyon könnyen, hogy belecsúszunk abba, hogy az én saját időm lesz kutyás idő. Eszem, olvasok, tévézek,
nagyon,
pihenek,
nagyon,
dolgozom.
Nagyon igaz. Nagyon.
A dolgozom a kutya lábam alatt, és akkor...
Így van.
Tehát, de viszont nem voltunk, tehát hogy igen, nem voltunk sétálni akár.
Ugye,
tehát,
és
hogy,
ezeket, ezeket egy gazda szinte észre sem veszi, és jössz te, és rá tudsz elvilágítani.
És jövök én, és akkor próbálok nagyon udvariasan, és nagyon, tényleg nagyon nem bántóan, de ezekre úgy picit rávilágítani, hogy ahelyett, hogy együtt eszitek a... nem tudom én, a pörköltet, vagy inkább menjünk ki egy körre.
Aha, jó.
Igen.
Jó, tehát, hogy végül is akkor lesz rendben egy kutya, ugye, hogyha rendben van a környezetével, a családjával, a kapcsolatrendszerével, és kutyaszerepbe kerül.
Kutyaszerepbe kerül, így van.
Vagyis, ha kutyaszerepbe kerül, akkor a rangsor végére kerül, mondjuk egy családban.
Ugye ez most megint csak ilyen manapság, egy picit ez a falka vezér, meg így a rangsor, úgy a rangsor. Azt gondolom, hogy a kutya, ugye, falka állat, az azt jelenti, hogy családban élő, hierarchikus rendszerben élő, aláfölé rendelt viszonyban élő intelligens, szociális ragadozó. Én viszont egy ember vagyok, tehát nem én szültem azt a kutyát, uh-huh. Én nem a falka vezére vagyok, hanem én a vezetője vagyok, én a megmondó embere vagyok, ugye a kutyát azért hozta létre az ember, miután egy mesterséges faj a kutya, azért hozta létre az ember, hogy az embernek valamilyen szolgálatot teljesítse.
Jó főnöke legyél, nem? Inkább,
igen,
mint egy
tehát
falka vezére.
Így van, tehát akkor ezt gondolom jó szerepkörnek, hogy ez a tehermentesítsük a kutyát a felelősség alól.
Aha.
Ne ő döntse el, hogy a postást megeszem, vagy a gyereket megharapom.
Megborgom.
Tehát ez a felelősségmentesség, azt gondolom, hogy ez a legjobb
szerepkör. Ezért jó, amit mondasz, hogy a családba, hiszen ugye valameddig a gyereket is mentesítjük a felelősség alól, amíg neveljük a kicsit, és nagyon kicsik pár évig, ugye? Bizonyos felelősségek alól őket is mentesítjük. Bár kapnak is felelősséget, de hogy bizonyos hasonlóságban abban, hogy családban él a kutya is.
Nyilván a gyerek ki fog repülni, és igen, mondjuk szeretném, hogy utána ő ellássa önálló a családját. Tehát az, hogy a 4 éves gyerekem látja, hogy én reggel 7-kor tyúkot etetek, annak az is az üzenete, hogy az állatot el kell látni. Tehát, hogy nem azt mondom, hogy mennyi és etesd a tyúkot, ha kell, hanem, hanem egy mintát követ a gyerek, és látja, hogy anya eteti, akkor vélhetően én is majd szívesen megyek. De ez gondolom majd az állat kutya gyerek kapcsolatnál erről beszélünk.
Itt befogunk, igen. Jó, tehát, hogy családban élünk a kutyákkal. Azt kérdezném, hogy a fő problémát, hogyha találkozol egy családdal, vagy egy ilyen megcsúszott kapcsolattal, hogy mi az a fő probléma, azt be tudod azonosítani pár mondatban? Vagy még ugyanezt járjuk körül? Ugye,
igen, én azt gondolom, hogy a kutyák nagyon egyszerűen gondolkodnak, nagyon ösztönből gondolkodnak sok esetben, tehát nagyon tisztán látják a gazdájukat. Azt gondolom, hogy többet tudnak rólunk, akár mint mi saját magunkról, és pont azért, mert egy intelligens faj, és ugye mit jelent ebben az esetben az intelligencia? Az ő természetes közegében való nagyon jó alkalmazkodást, hogy a kutyának az ember a természetes közege. Ha ő megtanulja, hogy nekem mi az a cselekvés, amit mindig csinálok mondjuk sétára indulás előtt, melyik cipőt veszem föl, hova nyúlok. Vagy ha ő beül elém, és kettőt vakkant, vagy csak szépen úgy néz ugye ez
bizony,
a bizonyos úgy,
igen,
néz, úgy néz, akkor én erre bizonyára meg fogom őt dicsérni, mondani fogok neki valamit, tehát magyarul ő szépen fölépít egy rezgést velem, és ami cselekvés figyelmet kap, ugatás, ugrálás,
ő rágás, megerősítésként érzi azt,
rengeteg,
hogy
akkor az derül ki, hogy nolám, ez a cselekvés
jó,
lesz
csinálok
a jó. Így
igen
van. Tehát a kutya, miután a legrégebb mellettünk élő háziállat, rengeteg sok jó ideje volt arra, hogy megtanulja rólunk. Egyébként ez a bizonyos úgy tud nézni, ezt hadd mondjam egy picit el erről, van is egy kutatás.
Olvastam, döbbenet.
Hogy az úgy abból tud nézni, az megint csak evolúciós szemizom fejlődés. Tehát a farkasok sosem néztek úgy. Bizony. Nem is látod a farkasnak a szemfehérjéjét, mert nekik nem érdekük, hogy lásd, hogy hova néz.
Döbbenet.
A kutyának meg a szemmozgató izmuk sokkal fellettebb, mint a farkasnak, tehát az újabb nézés, az már ismét csak a gazdának a lelkére hatás.
Fantasztikusan érdekes.
Csak az a baj, hogy ezek szorongásba torkolnak. Tehát, hogyha én otthon élnék egy tanyán a kutyámmal, és nem mennék soha sehova, akkor valószínűleg ki se derülne, hogy a kutyám túl telítődött belőlem, de mivel én el fogok menni 8-10 órát otthonról, és otthon fogom őt hagyni úgy, hogy előtte bármikor elém ülve úgy nézett, és én erre adtam valamit, akkor a kutya nem fogja azt tudni, hogy én hova tűntem 8-10 órát, mert nem tudod elmondani úgy, mint egy gyereknek, hogy 4-kor jövök érte az óvodába.
Jó, akkor azt ugye a figyelemről beszéltünk az előbb, hogy merre tud végül is formálni minket is a kutya, de ugye nem, ezzel a nem jó figyelemmel lehet akkor a legtöbb hibát véteni, ugye?
Igen, a szorongás
mondtad
meleg ágya.
Mondtad az ugatást, láttam. Igen, mondtad, hogy ebbe sok gazda belemegy ebbe a csapdába. Van erre valami olyan speciális történeted, ami nehezen volt megoldható?
Itt még erre a bizonyos minőség időre visszareagálva, hogy amennyiben én adok minőség időt, akkor viszont el is várhatok saját időt. Ez azért érdekes, mert szerintem egy ragadozó állat egy nap nem csak 8 órát szeretne aludni. Tehát nagyon sok kutyánál azt látom problémának, hogy nem tud kikapcsolni. Elviszik a munkahelyre, vagy otthon dolgozom. Nagyon jó példa volt nálam, egy kiskutya most 9 napig panzióba elutaztak a gazdik, egy yorki, Kevin. És Kevin ennek a tipikus esete, hogy ő nem tud kikapcsolni. Én mondtam a gazdiknak, hogy én szobakennelbe fogom otthon őt tartani, nagyon sokat fogunk kirándulni, nagyon sokat leszünk az udvaron, de a lakásban nem szeretném.
Hú, a retteget szobakennel,
nem szeretne. Ez a szobakennel egész egyszerűen a gyerekemnek a járókája volt, tehát nem volt egy ilyen vasrácsos szerkezet, hanem egy ilyen nagyon vicces járóka volt. És a Kevinnek az okozott rendkívül nehézséget, hogy nem vehet részt mindenben a lakásban. Mm-hmm. Úgy, hogy előtte órákig voltunk erdőn, mezőn, értem, kutyával, értem, mindenfelé, de nem tudott kikapcsolni. És a 9. nap vége felé annak kezdtem örülni, hogy amikor én mondjuk leülök a szőnyegre a fiammal játszani, akkor a Kevin bírt tovább aludni. Uh-huh. És végre már nem az volt, hogy ott ugrált a kerítés mellett, hogy hadd menjek oda. Tehát, hogy egy óriási probléma a nem tudok kikapcsolni, ettől az ismét szorongás alakul, nincs mély alvás azoknak a kutyáknak, akik szoronganak, hiszen egyfolytában azon rajtra készen várakoznak, hogy mikor kell a gazdát követni.
Jó, akkor ezt ide megint a tudatosságot tudnám behozni, hogy mm-hmm. ugye például ez a szobakenel, hogy a legtöbb, hogy nem rakom rácsba, ugye én a panzióba mm-hmm. látom, mm-hmm. hogy mi történik azokkal a kutyákkal, akik kölyök koroktól be vannak szoktatva egy szobakenelbe, mert nekik az az ágyuk, az a biztonság, az a pihenési hely, és hogy ne zavarjál engem ott, hogyha én oda bemegyek. Azok, amikor fáradtak a játék után, sprintelnek be a szobakenelbe, és azt mondja, hogy hello, rázárom. Oké, akkor itt nem ér engem semmi bántódás.
Sajnos ezt azt hiszem, hogy a gazda fejébe kell át programozni, csak nagyon nehezen lehet ezt úgy
érzem. Én úgy szoktam mondani, hogy az olyan nekik, mint egy ágy. Bemennek olvasni, így bemennek van. Inni a meleg kakaót, és békén hagyja mindenki.
Csak ennek az eleje nagyon nehéz, amit szintén ennél a kiskutyánál láttam, hogy te ott tudjál tudatos maradni, amikor ő úgy néz, igen, és ugrál. Vagy... És ott neked tudnod kell, hogy te most a 3 éves gyereknek csinálsz egy alvásidőt. Ő lehet, hogy inkább menne állatkertbe, de te tudod, hogy az idegrendszerének kell, igen, az alvásidő, ezért te megszoktatod,
nagyon
hogy
jó.
Aludj.
Meg, ha így van, a
és a Kevinnél láttam, hogy mekkora áldás volt nekem, amikor már nem kellett azért ugrálni, hogy mi csak a fiammal vacsorázunk.
Én ugyanezt tapasztalom a panzióban. Pontosan ugyan. Tehát én szoktam mondani, hogy oké, itt nálunk úgyis be fog mindenki szokni, mert azt látom például, hogy kérik, hogy maradjon kinn az a kutya éjszaka, aludjon kinn. Úgy értve, hogy mondjuk a kanapén. És akkor mondom, megengedem, hogy aludjon a kutyaszobába a kanapén, és az a kutya elkezd járkálni föl le, és százszor be, és ugat, és minden. Oké, mondom, akkor itt a szoba kell, tessék befáradni, rácsukom, és 10 perc múlva alszik.
Ennek sajnos az az eleje, hogy a gazdának egy tervezett tematikát kell követni, és ott nem szabad elcsábulni ilyen érzelem buktatókon.
Hát és el kell hinni ezt, hogy ezt egyszerűen tudjuk, akik ezzel foglalkozunk, hogy kell a kutyának pihihely.
Ez egy picit olyan, szintén ugyanennek az ilyen partalanságnak a melegágya, amikor nincs egy rendszer, hogy a kutyám mikor sétál, majd ő kéreckedjen ki. Uh-huh. És én azt gondolom, hogy ez pont ugyanazt a partalanságot, azt a kéretlen figyelem megszerzést vonja maga után, hogy ő bármikor kitalálhatja, hogy ki szeretne menni, és annak azt gondolom, hogy a töredéke lesz egy pisilési szándék, uh-huh, és uh-huh. nagyobb motivációja, hogy csináljunk valamit. És onnantól benne vagyunk ugyanabba a csapdába, hogy nem a gazdának van a fejében egy tervezett napirend.
Igen.
Tehát sokszor a napirend az, ami
megoldja ezeket.
Ami megoldást hoz. Igen.
Jó. Még most a szerepkörhöz térjünk vissza, hogy ugye ez is egy nagy témakör, hogy a gazda nem megfelelő szerepkörben tartja a kutyát, mert vagy gyerekként, vagy túl szereti, vagy olyan helyzetbe hozza, hogy hát nem élhet kutyaként a kutya, ugye?
Ugye azt gondolom, hogy az a fő tisztázandó, hogy a kutya miért alakult, miért jött létre. Ugye ezt már említettem, hogy egy mesterséges faj, az azt jelenti, hogy az ember csinálta ugye a
igen,
kutyát.
Igen, ez nagyon érdekes, ez többször is mondtad.
Ez egy kicsit érdekesen hangzik, de ez fura, így van. Igen. Tehát ugye a közös ős volt valami farkasszerű közös ős, és ott ugye a tudomány állása szerint ilyen 15 és 35 ezer évre teszik, hogy mikor kezdődhetett a domestikáció, de ott valami, és ez megint csak ilyen vitatott, hogy ez most egy direkt esemény, hogy valahogy kiástak egy farkaskölyköt, vagy oda merészkedtek
egyedek. Ilyeneket mondanak, hogy melegítette az ember.
Várjál, meg. De az még ugye, még valahogy be kellett hoznia. Tehát aha. Egy farkas nem fog engem melegíteni. Aha, ahhoz egy kölyköt föl kell neveljek valamilyen módon, hogy ő ne féljen tőlem. És ahogy elindult ez a folyamat, és utána igen, ez történt, hogy miután akkor volt ez a egymásra találás, amikor amikor ugye az embereknek és a farkasoknak az életmódja nagyon hasonló volt, a családszerkezetük nagyon hasonló volt, tehát úgy adta magát, hogyha összefogunk, jobban járunk, ugye az életben maradáshoz, meg a kölcsönös előnyökhöz kellett valahogy, tehát az volt a motiváció, hogy együtt jobbak vagyunk. Ugye mi történt? Ezek az állatok segíthettek a terület őrzésében, melegítő funkciót láttak.
Eltakaríthattak az ember
takarító,
után, ugye?
Baba popsi.
Komolyan?
Takarító, még baba popsi, és akkor még nem megyek tovább. De komolyan? Hogy így van. Tehát, hogy eltakarították a vért, eltakarították az ürüléket, eltakarították a szemetet, tehát megették a maradékot, nem volt fertőzés. Aha. Melegítő funkció, tehát megint csak ez a közös előnyök. A kutya cserébe védelmet kapott, és élelmet kapott.
Igen.
Tehát nagyon jó volt a kooperáció, volt értelme. Miért a kutya? Hát a legrégebbi házjelatunk nem volt akkor még marha, tehát ugye akkor lettek a többiek, amikor már letelepettünk.
Ez azért nagyon érdekes, hogy miért a kutya, tehát hogy tényleg...
Ezért, mert nagyon-nagyon-nagyon sok
macska,
analógia.
Meg,
azért,
meg
mert a macska nem falka állat. Tehát nagyon sok analógia van.
Mi nem a
kutya,
a róka? Az se.
Aha. Azért, mert róka se falka állat. Tehát nagyon sok analógia van a családszerkezetben, a táplálkozásban, az elterjedésben. Belegondolsz, hogy a kutyák minden égtájon vannak kutyák.
Az igaz.
Tehát nem tudsz még egy olyan fajt mondani, akinek ennyiféle fajtája van,
igen,
és minden földrészen megtalálható.
Még mondjuk a majom lehetett volna.
A majom a fán él, és
igen,
banán teszik, nem, nincs rámutalva.
Nincs rámutalva helyet.
Nincs rámutalva. Tehát, hogy gyakorlatilag a kutya funkciója, hogy nekem csináljon valamit. Teherhordás, melegítés, nyájőrzés, területőrzés, vadászat, tehát funkcióra teremtődtek a kutyák.
És akkor már ott is vagyunk, hogy...
És az ember szelektálta sajnos a bulltól a
hogy bejött a mi életterünkbe, ugye?
Így van.
És funkció nélkülévé váltak.
Így van, és ugye csak ők nem tudtak erről a váltásról, amit mi ugye egy kvázi 100 éve elkezdtünk csinálni, hogy behoztuk őket.
Az én kis gyerekem, felöltöztetem, mert fázni fog.
Csak a kutya,
társam
ugye
lesz.
A 35 ezer év kontra 100 év, az ugye nem is, nem igen, is súlyozható, tehát a kutya erről nem nagyon sok infót kapott.
Jó, ezt most itt zárjuk le, mert és ebben még mindjárt rengeteg van, úgyhogy folytatni fogjuk a következő műsorban is ezt. Köszönöm szépen, hogy ma velünk voltál.
És én is ezt köszönöm.
Ezt a témát boncolgatjuk továbbra is, mert ezt
nem nagyon jó, nagyon
lezárni.
Szépen köszönöm.
Úgyhogy köszi szépen, Anita,
köszönöm
hogy
én
itt
is.
Voltál.
Szia, hello.
Szia.
Wondering who will be there to take my place when I'm gone. You'll need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it? Down low. quite how my life and love might still go on. In your heart, in your mind, I'll stay with you.